Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a feltámadott Úr Jézus nevében a gyülekezetet itt helyben, illetve azokat is, akik távolról kapcsolódtok be a mai Isten tiszteletünkben. És mivel szláv területeken zajlik a háború, hogy köszöntselek titeket azzal a szláv szóval, hogy Vaskriszénye, ami vasárnapot jelent, és azt jelenti, hogy feltámadt az Úr. Ez feltámadás ünnepe, még akkor is, hogyha nagyon sok helyen most éppen a halál tombol. És talán ez is segít minket, hogy az el nem múló dolgokra figyeljünk ma, hiszen nem tudom, hogy hányan néztetek olyan kis videó bejátszásokat, amin egy rakétának a felrobbanása, vagy egy bomba becsapódása történik, ahol a másodperc ezred része alatt minden megváltozik. És ez a realitás. A másodperc ezred része alatt megállhat a szív, a másodperc ezred része alatt felrobbanhat az a ház, amiben vagyunk, ha éppen rossz helyre csapódik be egy bomba. És ehhez képest milyen csodálatos dolog, hogy az örökké való Isten jelenlétében vagyunk, aki föltámadott Úr. Úgyhogy fordítsuk most a szíveinket, és a szemeinket, és a fülünket az ő mindenható és örökké való igéje felé. Nagyon érdekes figyelmeztetést ad Pál apostol Timóteusnak, és ez érdekes módon elém jött a héten, ahogy készültem erre az igehirdetésre. Elém jött, mert azt éreztem magamon, hogy viszket a fülem a hazugságra. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, hogy olyan bonyolult a világ, hogy adjon már valaki valami egyszerű választ, és ezt úgy szeretném elfogadni, és akkor táborba lehet menni egy jó kis hazugság mentén. Meg akarjuk spórolni azt, hogy az igazság leleplezzen minket, és viszket a fülünk a hazugságra. Én ezt magamon észrevettem, nem tudom, hogy te már voltál-e így. Esetleg tudod, hogy az a kép, amit megnézel, az csak egy összerakott kép. De elmerülök benne, és érzem, hogy úgy a harag lobban föl a szívemben, valamelyik oldalon. Azt mondta Bismarck, Németország egységének a létrehozója, hogy a férfiak három esetben hazudnak a legnagyobbat. Választások előtt, háború alatt és vadászat után. Na most nem tudom, hogy ki vadászik, tehát ezt ki lehet hagyni, de választások előtt vagyunk, és háború alatt. Úgyhogy ömlik ránk a hazugság. Ezt mondja Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Picit más szövegkörnyezetben van ez, az igazságról, a jó tanításról szól mégis, és ne legyünk olyanok, akik kiszolgáljuk a korszellemet valamilyen látszat tanítással. Ez volt a vezérfonalam, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, és így kérlek titeket, hogy most imádkozzunk együtt, hogy az igazságot meghalljuk az Isten igéjében. Mennyei Atyám, tele van hazugsággal a környezetünk, és köszönöm, hogy Te igazság vagy, és hogy az igazság, a valóság, a szabaddá tesz minket. És így nyisd meg Szent Szellemed által, jöjj Szent Lélek, és nyisd meg előttünk Isten igéjét, és Te adjál nekünk ma, Uram, igazságot, igazságnak a magvait, és szelíden akarjuk fogadni, Uram, a belénk oltott igét, hogy ez gyökeret verhessen a mi szíveinkben. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Elszabadult indulatok. Azt hiszem, hogy a második Sámuel könyve már egy hibával kezdtem a dolgot. Tehát 2 Sámuel 2:12-32 lesz az igénk. És ez nem csak azért jó, mert emlékezhetünk drága testvérünkre, Mike Sámuelre, aki most éppen máshol szolgál igével, hanem azért is, mert Sámuel próféta, illetve Dávid élete és az ő példáján megyünk végig most hétről hétre, és olyan konfliktus helyzeteket vizsgálunk meg ezekből az ősi ószövetségi igékből, amiknek ma is nagyon komoly aktualitásuk van. Egy picit az előzményekről hagy szóljak. Saul és Dávid kapcsolatát vettük most már hetek óta. Talán sokan ismeritek, hogy Dávid, mint egy nagyon rátermett fiatalember került be Saul udvarába, miután legyőzte Isten segítségével Góliátot, és nem csak, hogy nagyon sikeres hadvezér lett, hanem a szellemi harcban is jártas volt, és segített Saulnak és nyugodtnak maradni bizonyos helyzetekben. De sajnos egy irigység kapcsán Saul annyira meggyűlölte, illetve rettegett tőle, mert felfedezte benne Isten szellemét, és azt, hogy őt már Isten idézőjelben leírta, már nem nincs perspektívája, mint Izrael királyának, és ezért Saul haragja elől Dávidnak menekülnie kellett. Jó barátja volt Saul fia Jonatán, és amikor évekkel később harcban, a filiszteusok elleni harcban Saul és fia Jonatán is meghaltak, akkor Dávid gyászolta őket. Olyan módon, ahogy azt egy királynak és a legjobb barátjának megillető gyász lehetett. Nem örült annak, hogy na végre véget ért a küzdelmes életem, és beteljesedik rajtam Isten ígérete, én leszek a király, hanem megrendülve gyászolta Sault és Jonatánt. És nagyon érdekes kis részlet is van itt az igében, hogy egy városnak a lakói, akik ebben a nagy káoszban, amikor a filiszteusok megrendítő győzelmet arattak Izrael fölött, akkor leszették a megalázó helyre kitűzött holttesteket, Saulnak és Jonatánnak a holttesteit, és annak megfelelő méltósággal eltemették őket. Azt lehet mondani, hogy hát, hogy ez egy katonai cselekedethez képest nem egy bátor cselekedet, de Dávid úgy ismeri el Jábes Gileád lakóit, mint akik a legbátrabbak voltak, és ilyen módon tisztelektek az elhunyt király és az ő fia előtt. És utána Dávidot Júda királyává koronázzák, vagy kenik föl, ez az egy törzs a 12 közül, és a többi részét, Izrael többi törzsének a királyává pedig Saul fiát, Isbósetet teszik. Ezt Abner, a sereg főparancsnoka segítségével érik el. Tehát ketté szakad, úgymond, az ország. Egy jelentős, de mégiscsak egy törzs Dávidot választja királynak, és 11 pedig Saul fiát, Isbósetet. Ez egy érdekes helyzetet eredményez, aminek a földrajzi vonatkozását, egy nagyon pici ez a térkép, de a Jordántól keletre, ott az Ammoniták felé, ott van az a város, ahol Mahanaim városa, ahol Isbóset rendezi be az ő királyi udvarát, és egészen délen a Holtenger másik oldalán, tehát a Jordán és a Holtenger másik oldalán van az a város, ahol pedig Hebron, ahol pedig Dávid rendezi be. Tehát nem az ország közepén, ahol gondolnánk, hogy ugye uralkodni helyes, hanem egymástól távol két pólus alakul ki. És a mai igénkre ez a két sereg elindul egymás felé. Át kell a Jordánon Isbóset és Abner serege, és egy picit Jeruzsálemtől északra, tehát a központi részén Izrael országának, Gileád területén találkoznak. Úgyhogy ez az előzmény és ez a geopolitikai helyzet, manapság sokat halljuk ezt a szót. illetve Gibeonban. De kik a szereplők? Ezt is egy picit vizsgáljuk meg, hogy megértsük az egész történetet. Dávidot ismerjük már, és neki van három unokatestvére, akik Isai lányának a fiai. Ez Joáb, Abisáj és Aszáel. Joáb a legidősebb, és ő Dávidnak már régóta hűséges szövetségese, unokatestvére és a seregnek a főparancsnoka. Szerepel Abnér, aki hasonló módon Saulnak volt, illetve Saulnak az unokatestvére. Saul ekkor már ugye elhunyt, és a nagybácsi Abnér tette meg királlyá az ő unokaöccsét, Isbósetet. És ott vannak Izrael különböző törzseiből fegyveresek. Leginkább Benyámin törzséből és Júda törzséből, egymás ellen feszülve, tehát átkelnek azok, akik a Jordánon kellett átkelniük, és északra vonulnak azok, akik pedig azon az oldalon voltak. Olvassuk tehát az igét 2 Sámuel 12-től. Egyelőre az első 5 verset fogom olvasni, 12-től a 16-ig. Tehát Sámuel második könyve, második rész, 12-től. És Abnér nérfia és Isbósetnek Saul fiának a szolgái elmentek Mahanaimból Gibeonba. Joáb, Ceruja fia és Dávid szolgái is kivonultak, és összetalálkoztak velük a gibeoni halastónál. Ezek a halastavon innen maradtak, azok pedig a halastavon túl. Akkor ezt mondta Abnér Joábnak: rajta álljon elő néhány ifjú, és vívjanak meg előttünk. Joáb azt mondta: hát álljanak elő. Fölkeltek tehát, és egyenlő számban átmentek Benyáminból, Saul fiának, Isbósetnek a seregéből 12-en, és Dávid szolgái közül is 12-en. Akkor mindegyik megragadta az ellenfelének fejét, és fegyverét az oldalába döfte úgy, hogy mind a kettő elhullott. Ezért azt a mezőt Gibeonban Helkan Hatszúrimnak nevezték el. Hát egy nagyon döbbenetes történet. Majd folytatódik, meglátjuk. Ez a szakasza ennek a konfliktusnak, én úgy neveztem, hogy a veszélyes játék. A felgyülemlett harag évek óta ott van az emberekben, és valószínű az akkori kor szokásai szerint nem egy totális csatával kezdték a dolgot, hanem egy olyan hadi játékkal, amiben egyenlő számú kiválasztott ember vett részt. Ezt egy picit hasonlít talán a Dávid és Góliát történetéhez, ahol ugye megy sokáig a egymás hergelése, és ott egy pár találkozik a síkon, mielőtt a seregek egymásnak rohannak. Itt most 12 pár találkozik a síkon. Ellentétes érdekek feszülnek egymásnak, és egy ilyen erődemonstráció van ebben a veszélyes játékban. Az jut eszembe, amikor 3 év körüli unokáim a nyaraláson nagyon jól játszottak egymással egész nap, de valahol ellentétes érdekek alakultak ki közöttük, és elkezdték egymást szídni. És így jöttek egymáshoz közelebb, átkeltek a Jordánon, mentek északra, és a végén az orruktól 2 centire így megálltak, és szinte remegtek, és orr az orral csatlakozott szinte, és valami elképesztő feszültség volt, és mindenki érezte, hogy ha most nem lépünk közbe, akkor itt valami baj lesz. És akkor a szülők ugye szaladtak oda, és szétválasztották, és minden rendben volt. Tehát volt egy olyan pontja a dolognak, amikor még nem ugrottak egymásnak, de az erő feszült. És ilyen lehetett ott a tó körül, amikor az a 12 ember oda ment, hogy valami elképesztő erő feszül benne, és nagyon érdekes, hogy a 2 fővezér nem azt mondja, hogy üljünk le, és beszéljük meg, hogy lehetne ezt rendbe tenni, hanem igen, álljanak ki, nézzük meg, ki az erősebb. És ők nézik azt, hogy az a 12 pár, az összeugrik. Most a háború kapcsán olvastam egy idézetet, sajnos nem tudom, hogy kitől származik, de nagyon érdekes volt, hogy a háborúra az jellemző, hogy olyan fiatal emberek, akik soha nem találkoztak, és igazából semmi bajuk nincsen egymással, azok öldöklik egymást. És azok pedig, akik ismerik egymást, találkoztak és gyűlölik egymást, azok pedig nem öldöklik egymást, csak egymásra küldik a fiatal embereket. Tehát olyan érdekes ez, ugye, hogy ott van ez a Jóáb és az Abnér, hatalmas emberek, akiknek a szavára seregek mennek és jönnek vissza, és azt mondják, na gyerünk, hát akkor el lehet rendezni, fiúk. Nem Jóáb áll ki Abnér ellen, hanem 12 olyan fiú, akiknek még a nevét sem tudjuk, és ezek valószínűleg nem voltak személyes ellenségek. De valahogy az a harag, és az abnormalitás, ami ebben a helyzetben volt, az elkezdte normálissá tenni azokat a dolgokat, amit egyébként nem csináltak volna meg. Tehát nem tudom én, hogy hívták őket, de mondjuk Pistike és Jánoska, amúgy nem ölték volna meg egymást, hogyha mennek föl Jeruzsálembe a templomba, akkor még nem volt jeruzsálemi templom, de mondjuk együtt valahova áldozatot bemutatni. De ott, abban a helyzetben az normalitássá vált, hogy egymásnak esnek, és egyszerűen megölték egymást. Ennek a szakasznak nagyon fontos szerepe van a gonosz tervében, ugyanis ilyenkor zajlik a táborok összekovácsolása. Ilyenkor zajlik az, hogy akik egyébként úgy csak úgy nézik a dolgot, azok látják, hát ez micsoda brutalitás, hát az én barátomat is megölték. És ugye kezdenek érzelmileg bevonódni. És a harag az csak gyűlik, gyűlik, gyűlik. Én nem tudom, hogy most ilyen fázisban van-e a világ, vagy ezen már túl van, de vannak, akik már túl vannak, és az öldöklésnek a részese, és vagyunk mi, akik viszont nézzük még ezt. A tónak valamelyik oldalán állunk és nézzük, és vagy hagyod, hogy a harag egyre jobban felbuzduljon benne, és olyan dolgokat csinálj majd holnap, holnap után, amik egyébként teljesen abnormálisak lennének, amit tegnap még nem gondoltál volna, hogy rávinne a lélek. Vigyázzunk. Vigyázzunk, mert mi is ott vagyunk, nézzük az eseményeket, követjük a híreket, Facebook híradó, és a tónak valamelyik oldalán találhatjuk magunkat hirtelen. Nézzük tovább az eseményeket. Ez már a tomboló haragnak az időszaka, a háború vagy a csata második felvonása. Akkor igen heves harc bontakozott ki, és megverték Abnért és Izrael népét Dávid szolgái. Ott volt Szeruja három fia is, Joáb, Abisáj és Aszájel. Aszájel pedig könnyű lábú volt, mint egy vadkecske a mezőn. Aszájel üldözőbe vette Abnért, és se jobbra, se balra nem tért el Abnér nyomából. Abnér hátra tekintett, és azt kiáltotta, te vagy az, Aszájel. Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta neki Abnér, térj el másfelé, vagy jobbra, vagy balra, és fogja le egyet az ifjak közül, és vedd el a fegyverét. De Aszájel nem akarta őt elhagyni. Ismét oda kiáltott Abnér Aszájelnek, menj el a hátam mögül, miért verjelek téged a földhöz? Akkor hogyan nézhetek bátyádnak, Joábnak a szemébe? Mikor aztán semmiképpen sem akart eltérni, átdöfte Abnér a dárda hegyével az ötödik oldalcsontja között, úgyhogy a hátán jött ki a dárda, és azon a helyen elesett, és nyomban meghalt. Mindazok pedig arra a helyre értek, ahol Aszájel elesett és meghalt, megálltak. Elindul a totális harc, vágják egymást az ifjak, és a parancsnoki csapat, három unokatestvér, Dávid három unokatestvére közül, az itt leírt három közül a legfiatalabb, aki a leggyorsabb futású volt, az neki indul és le akarja győzni az ellenséges sereg parancsnokát. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott le ennek a Asaelnek a szívében, de talán olyan mai mondattal azt lehet mondani, hogy elöntötte valami az agyát. Tehát a haragnak átadta magát, és ennek a harci hevületnek, ami ott kialakult a csatában, és valószínűleg dicsőségvágya is volt, hogy az ellenség főparancsnokát legyőzni, az óriási dicsőség, de hogy a bosszú, a dicsőség, a harag futott Abner után. Ugye egymást nem ismerő emberek gyilkolják egymást a háborúban, ahogy ezt mondtam, és a példabeszédek könyve emlékeztet minket arra, hogy olyan a háborúság kezdete, mint amikor elszabadul az árvíz. Azért tér ki előle, mielőtt kitörne a viszálykodás. Tehát elvétették azt a pontot, amikor még meg lehetett volna állítani, és itt már az az ördögi logika működik, ami kiárad a háborúk idején. Asael egy atléta volt. Mi minden jót tehetett volna ő? Valószínűleg fiatal ember volt, egy dicső jövő állt előtte, lehetett volna gyermekei, unokái, és ő ott abban a helyzetben azt választotta, hogy ő elkapja ezt az Abnért, és ment utána. Tehát nem támadott rá Abner, hanem indulattal, vágyaktól hajtva rohant utána. Kétszer figyelmeztette őt Abner, hogy figyelj, inkább válasszál valaki mást, mert én le foglak téged győzni. Nem hallgatott rá, a harag teljesen elvakította, alkalmatlanná tette arra, hogy mérlegeljen, és ebben a helyzetben a higgadt harcos győzött. Nagyon érdekes, hogy Károli kiemeli, hogy az ötödik borda közben ment át a dárda. Ez egy tűpontos dárda használat volt, ezt így tanították. Tehát az ötödik borda közben alulról fölfelé szúrva éri el a szívet. Minden egyes bérgyilkos tudja, hogy hol kell szúrni. Tehát abban a harci hevben megállt Abner, és tak, teljesen higgadt fejjel úgy szúrta át ezt a heves fiút, hogy nem tévesztett. Teljesen pontosan talált oda, ahova kell. Ezért írja így le az ige, hogy az ötödik borda kezdés, és azonnal meghalt. Miért halt meg azonnal? Mert a szívet szúrta át. Ugyanott szúrták egyébként meg Jézus Krisztust is a kereszten, mert minden egyes dárda használó ókori harcos tudta, hogy hova kell a dárdát szúrni. Az ifjú meghal. Abner pedig nagyon ellentmondásos szereplő, hiszen ő ugrasztotta egymásnak az egész népet. Itt mégis próbálja óvni ezt az amúgy értékes fiatalembert, mint hiába. A következő rész, mondhatnánk azt, hogy a csillapodó haragnak a szakasza, a harc harmadik felvonása következik. De Joáb és Abisáj tovább üldözte Abnert, amikor a nap lement, elérkeztek Amma halmára, amely Gihal szemben van, a Gibeon pusztája melletti úton. Akkor Abner mögött összegyűltek a Benyámin fiai, és egy csoportban megálltak a halom tetején. Abner oda kiáltott Joábnak, vajon szüntelenül öldökölnie kell-e a fegyvernek? Nem tudod-e, hogy siralmas lesz ennek a vége? Mikor mondod már a hadinépnek, hogy térjenek vissza testvéreik üldözéséből? Joáb ezt felelte, él az Isten, hogyha te nem szóltál volna, akkor a nép csak reggel hagyta volna abba testvérei üldözését. Akkor a kürtjébe fújt Joáb, és megállt az egész nép. Nem üldözték tovább Izraelt, és nem harcoltak tovább. Csillapodó harag. Mondhatnánk azt is, hogy a kontrollált erő szakasza, amikor fogytán van már az erő, elkezdenek fáradni, ugye jó ideje harcolnak és futnak, újra rendezni tudja a sorát a benyámini csapat, és látszanak már mindkét oldalon a veszteségek. És akkor elgondolkoznak, hogy érdemes ezt most tovább csinálnunk? És a vezető használja a tekintélyét. Ugyanaz a két vezető, akik használták a tekintélyüket, hogy elinduljon a dolog, azok most használják a tekintélyüket, hogy megálljon a dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és mi hamarabb el kéne ide érnünk minden egyes konfliktusban. És nagyon érdekes, hogy Abner volt igazából a kezdeményezője is a harc elindulásának, és a kezdeményezője a fegyverszünetnek, nevezzük így, ez is egy divatos szó manapság. Tehát ő az, aki kiállt, és Jóáb azt mondja, hogy hát igen, ez egy nagyon jó javaslat, ha nem mondtad volna egyébként, akkor reggelig vágtunk volna titeket. Tehát ő benne nem volt belátás vagy hajlandóság, ő le akarta rendezni ezt a dolgot ott melegében, talán jobb formában volt az ő csapata, de mégis rááll a fegyverszünetre. És akkor a negyedik fejezetnél vagyunk, ami talán a legfontosabb. Azt gondolhatnánk, hogy ez már csak egy ilyen végszava ennek az egésznek, de igazából ezen múlik majd a jövő. A kihúló vagy kihúnyó haragnak a szakasza. Abner pedig és vitézei azon az egész éjszakán meneteltek a mezőségen, átkeltek a Jordánon, és az egész vidéket bejárva Mahanaimba jutottak. Jóáb pedig visszatért Abner üldözéséből, összegyűjtötte az egész népet, és Dávid szolgái közül hiányzott 19, és Aszáel is. De Dávid szolgái is vágtak le Benyámin nemzetségéből, Abner szolgái közül 360 ember halt meg. Akkor fölvették Aszáelt, és eltemették atya sírjában, mely Betlehemben van. Jóáb pedig és emberei egész éjjel meneteltek, és Hebronban virradt rájuk. Föllélegezhetnénk, hogy vége. Hát nagyon csúnya nap lehetett ez, 381 ember meghalt. És azt gondolhatnánk, hogy itt vége van. Kihunyt a harag. De nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ebben a gyászban, ebben a fáradtságban, ebben a béke iránti vágyban, ebben fegyverszünet vagy béke köttetik. Ugye a shalom, a Biblia szerinti béke, az nem a fegyver ropogás hiánya, hanem ez egy olyan beteljesült állapot, amikor a béke betölti a helyet, a szívet, az országot, és kiszorítja onnan a nyugtalanságot, az ellenségeskedést és a háborút. A fegyverszünet az egy vákum állapot, amikor abba hagyunk valamit, de nem tölti be a helyét semmi. A béke, a shalom, az pedig az Isten jelenléte, ami kiszorítja a háborúságot. Nagyon nem mindegy, hogy keserűség, krónikus harag, nagyobb öldöklés és még nagyobb átok következik, vagy pedig megbocsátás, gyógyulás, épülés és áldás. És sajnos, ha tovább olvassuk, a következő fejezetben nem 381 ember hal meg, hanem 20 000. Mert folytatódik. Éppen, hogy csak fegyverszünetet rendezzük a sorainkat, és gyerünk tovább. Megint itt van egy fordulópont, de ebben csak Isten igéje és az ő jelenléte hozhat változást. Mert mi magunktól mindig a harag hullámzásaira ülünk. Gyűjtjük a haragot, árasztjuk, kihúnyunk, elfáradunk. Gyűjtjük a haragot, öldöklünk, kihúnyunk, elfáradunk. Ez az emberi történelem. Az Istennek az áldása pedig, mint békesség akarja betölteni azt a szívet, ami, ha megkeresedelik, akkor csak haragot tud gyűjteni. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy... Igen, nem, itt Úr Jézushoz kell fordulnunk. Máté evangéliumából, ne haragudjatok, kicsit átalakultak az ábrák a színek miatt. Tehát meg kell tanulnunk, hogy mit kezdjünk a haragunkkal. És kihez fordulhatnánk jobb tanítóhoz, mint Jézus Krisztushoz. És a Máté evangéliuma 5. részében Jézus Krisztus beszél a harag kezelésnek a kulcsáról. Tehát a Máté evangéliuma 5. rész 21. versétől. És ez azért fontos, hogy a mi állapotunk ne fegyverszünet legyen, hanem békesség. Máté 5.21. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atya fiára, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az atya fiának, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Azért, ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyád fiával, és csak azután jöjj, és vidd fel az ajándékodat. Szeretnélek emlékeztetni a 2-3 éves gyermekre. Az orruk majdnem összeér, és mondanak egymásra mindent. Jézus azt mondja, hogy mielőtt nekiugrasz a másiknak és megölöd, ott már zajlanak a szívedben dolgok. Amikor odamész az orroddal egész közel, amikor mondod neki, hogy bolond, ostoba, te barom, és a többi, az már ugyanaz az indulat. A haragot nem lehet megállítani, amikor az már kiömlött. Jézus azt mondja, hogy a haragot állítsd meg akkor, amikor az még csak gyűlik. És hogy lehet megállítani? Bocsánatot kérve, elrendezve. Milyen érdekes, hogy fontosabb a testvéremmel megbékülni, mint Isten tiszteletre menni, mint áldozatot bemutatni. Én azt mondanám, hogy Isten örökké él, és ő ráér arra, hogy te áldozzál neki. A testvéred viszont nem tudom, hogy meddig él, mit tervez ellened, te mit tervezel ő ellene, mi az időben vagyunk berekesztve. Isten időn felül áll. Isten lát téged, a szívedet. Az emberekkel most kell elrendezni a dolgainkat, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. Azt mondja az ige, hogy váljatok az igazság fegyvereivé, és ne a hazugság fegyvereivé. Ha te haragot hordozol a szívedben, és én haragot hordozok a szívemben, nagyon könnyen a hazugság fegyverévé válok, és minél hamarabb ezt le kell tenni. Isten örökkévaló. Ő figyel téged, és neki kedves Isten tisztelet az, hogyha te rendezed a kapcsolataidat. Mielőtt kiömlik a harag, te megállt parancsolsz, és visszakozol. Van egy érdekes törzs, az óceániai szigetvilágban, a Salamon szigeteken élnek, és ismerek onnan egy nagyon kedves hívő kollégát, és ez az egész törzs és az egész sziget nagyon könnyen megtért, amikor a misszionáriusok arra mentek, és szinte 100%-ban keresztények és hívő emberek lakják, nagyon egyszerű körülmények között élnek mind a mai napig. És nem messze tőlük vannak olyan népek, ahol meg szinte senki nem tért meg, és olyan kultúrában éltek, amit nagyon nehéz volt áttörni. És kérdeztem ezt a kollégát, hogy mi a ti titkotok, hogy miért tudtátok olyan könnyen befogadni az igét. Azt mondtam, mert nekik olyan ősi vallásuk volt, hogy minden évben mindenkinek meg kellett bocsátania mindenkinek. Volt egy nap, amikor ők a hegy szelleme előtt tették ezt meg, hogy a törzs vezetőivel, a vénekkel együtt, azoknak a vezetésével addig nem lehetett hazamenni, amíg mindenki nem békült meg a másikkal. Ez volt az ő kultúrájuk. Ebbe érkezett be, szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, mondja az ige. Így fogadták a Krisztus evangéliumát, és könnyű volt nekik követni. Vannak olyan istentelen kultúrák, amik a keserű haragban annyira megkeményedtek, hogy nagyon nehéz az evangéliumot befogadni. Én azt gondolom, hogy alapvetően, ami lelkünk az egy kemény föld. Nagyon sok olyan dolgot látunk mi az üzleti világban, a politikai világban, ami ezeknek az igazságoknak ellene mond. Én magam a harag embere voltam, nagyon könnyen elgurult a gyógyszer, és azt éltem át, hogy ez nagyon sokszor segít. A sportág, amit űztem, a vízilabda, az erősítette az ima életemet, főleg a bűnbánó ima tekintetében, ugyanis ott, hogyha egyet kaptam, akkor kettőt adtam vissza. És ez nagyon rossz tanácsadó volt, de erőt adott. Erőt adott. Úgy bemenni egy küzdelembe, hogy én utálom azokat, akik ellen játszunk, az nagyon komoly erőt adott. Voltak olyan edzők, akik erre még rá is építettek, főleg nemzetközi mérkőzések tekintetében. És volt egyszer egy olyan esemény, hogy teljesen indokolatlanul egy ellenfél játékos behúzott egyet, ez egy műfog itt a jobb egyes fölső, és ez a fogam elszállt, és az egyszerre fájt, egyszerre lepődtem meg nagyon, és a következő pillanatban mi volt a reakcióm? Már emelkedtem ki, hogy lesújtsak. A játékvezető ezt látta, úgyhogy engem rögtön kiállított, mert az akarat is büntetendő, úgyhogy én nem tudtam megütni azt a fiút. És hát ott fog nélkül kimentem, és reklamáltam, hogy engem, igen, én micsoda ártatlan vagyok. Nem voltam ártatlan, mert teljesen elöntötte az indulat a fejemet. És ennek a játékvezetőnek az a dolga, hogy ennek véget vessen. Ő lemaradt egy brosúrával, mert szerintem jobban tette volna, ha a másikat állítja ki, de valahol véget kell vetni, mert nem arról szól az a sportág azért végső soron. És az Úr megszabadított ettől, nagyon érdekes próbákon vitt, amikor imádkoztam, hogy ettől a haragtól szabadítson meg, akkor két olyan helyzetbe helyezett azon a héten, ahol nekem meg kellett volna ütnöm azt a másikat. És akkor számoltam, mert emlékeztem, hogy Uram, én ezért imádkoztam, hogy ne ilyen legyek. És hála az Úrnak azóta ez megváltozott. Tehát van remény, hogyha te is hirtelen haragú ember vagy, akinek ez kísértés, mint amilyen nekem volt, van remény. Tehát ezt le kell tennünk, és az Isten be fog tölteni. Mert ahogy mondtam, ez nem vákum. Vákumban nem lehet élni. Nem gyengeségre hívott el minket az Úr, hogy betói módjára. Hát igen, megütnek, akkor inkább behúzom a fülem, farkam, és semmit nem. Nem erről van szó. Erőre hívott el minket az Úr, kontrollált erőre. Mert ahhoz, hogy erre eljussunk, tisztába kell lennünk a harag természetével. Azt mondja a példabeszédek 29-22, hogy a haragos ember viszályt kelt, de az indulatosnak sok a vétke, és az indulatosnak sok a vétke. Ne tarts barátságot a haragos lelkűvel, és ne járj együtt az indulatossal, hogy el ne tanuld útjait, és tört ne vesz saját magadnak. Lehet, hogy olyan barátod van, aki menő, és ugye a mellette erősnek érzed magadat. Én azt mondom nektek, fiatok, ne velük barátkozzatok, mert eltanulod azokat a dolgokat, amit nem kéne eltanulnod. Én azt gondolom, hogy ami betölt minket, és most már a vákumon túl vagyunk, most jön Istennek az evangéliuma, amivel föl tudjuk venni a harcot a haraggal, az a helyes identitás. Mi nem a harag fiai vagyunk. Azt mondja az ige, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és nem a harag fiai. Milyen érdekes, hogy léteznek a harag fiai és Isten gyermekei. Pál apostol több levelében ezt az ellentétet fölállítja, és nekünk, mint szabadulást hirdeti, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Kolossé 3. harmadik részének a 8-tól 10-es versei, tehát a Kolossé levél, ez nagyon jól összefoglalja. Itt van a legrövidebben összefoglalva az az igazság, amit több levélben is, akár még részletesebben is leír Pál. Azt mondja, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, gonoszságot, káromkodást és szátokból a mocskos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az óembert a szokásaival együtt, és felöltöztétek az újat, aki teremtője képmása szerint ismeretre újult meg. Teremtője képmása szerinti ismeretre újult meg. Harag, indulat, gonoszság, káromkodás, mocskos beszéd, hazugság. Milyen érdekes, ezek azt mondhatnánk, hogy nem halálos bűnök, ugye? De mégis a dinamikája ott van, hogy mindig ez előzi meg a haragnak a kiáradását. Efezus 4, 25-27, nagyon hasonló gondolatok, amit itt ír le Pál apostol, ezt is kérlek, hogy írd föl magadnak, mert a szabaduláshoz és a békességhez vezető útnak nagyon fontos gondolatai. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokon, és az ördögnek se adjatok helyet. Nagyon fontos este lerendezni a dolgainkat. Azt olvastuk, hogy Mahanaimba is, és Hebronba is megérkezett a csapat, lefeküdtek aludni, lement a nap. Vajon hogy ment le a nap? A haragukon? A fájdalmakon? A keserűségen? Hányszor voltál úgy házastársként, hogy bebújtatok az ágyba, és akkor egymás irányából elfordultatok? Nem jó. Nincs akkor még ott az ideje az alvásnak. Fordulj be a társad felé, és játsszátok végig azt a dolgot. Jussatok egyességre, és akkor valódi békesség lesz az otthonban. De mondhatom ezt szülőknek és gyermekeknek is, vagy csak barátoknak, barátnőknek, gyülekezeti testvéreknek. Ne menjen le a nap a ti haragotokon. Isten tudja, hogy vannak indulataink, ezzel nincs is baj. De te, mint a hadsereg főparancsnoka, állítsd le a vérontást, de ne csak fegyverszünetre, hanem valódi békességre. Erre ad neked hatalmat az Úr. Ebben egy kis támogatás legyen a Róma 12:18-21. Vissza lehet nézni, elolvasni otthon. Ez is arról szól, hogy a rosszat jóval győzzük meg. És hogy amikor jót teszel valakire, valakivel, az ellenségeddel, akkor igazából eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Tehát, hogy az a jó bosszúállás Isten szerint, amikor elkezdesz jót tenni az ellenségeddel. Elérkezünk a végéhez. Jahve Cebaót, a seregek ura. Olyan érdekes, Istennek a nevei között ez az egyetlen olyan név, ami egy birtokos jelző, hogy a seregek ura. Pogány vallásokban imádják a háború isteneit. A görögöknél ez az Árész, a rómaiaknál a Mars volt, ezek a háború istenei. Talán első hallásra ez lehetne valami ilyen félreértés. Tehát igen, a zsidóknak is volt egy ilyen elgondolásuk, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy a mindenható teremtő jó atya, Jahve, ő a kezében tartja a seregeket. A kezében tartja az égi seregeket, az angyali seregeket, a teremtett világnak minden seregét, Izraelnek a seregét, és minden egyes hatalomnak a seregeit. Minden egyes háború az ő kezében van. Övé a harag, és övé a bosszúállás. Ő egyetlen, egyedül szent, bölcs és igazságos ahhoz, hogy joga legyen haragudni. És ő haragszik is. De nagyon sok mindenben mi nem szabad, hogy átvegyük Istennek a szerepét. Mi nem vagyunk teremtők, mi nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk szentek, és ezért óvaint minket a Szentírás attól, hogy mi a haragnak a fiai legyünk. Hagyjuk meg a haragot és a bosszúállást a seregek urának. És ő sebészi pontossággal tud vágni. Nem konyhakéssel trancsíroznak a sebészek párás szemüvegeken keresztül, hanem nagyító és mikroszkóp alatt, vagy lézerkéssel, vagy ahhoz hasonló éles szikével. A seregek Istene így tesz rendet. Nem trancsírozik, hanem elválaszt jókat és gonoszokat. Tudja az időket. Lesz olyan háború, amikor Isten kiönti a földre az ő haragjának a poharát. Igen, mert nagyon sok igazságtalanság van. Nagyon sok dolog miatt mi jogosan érzünk haragot, és ezt a haragot, amit jogosan érzek, át kell, hogy tudjam adni a seregek istené, a seregek urának, Izrael istenének, Jahve Szébeótnak. És hogyha átadom neki az én haragomat, akkor ahelyett, hogy az én szívemben az átokká lenne, az ő kezében áldássá lesz. Őszintén beszélhetek vele. Őszintén beszélhetek vele, hogy én kit utálok. Van olyan ember, akit utáltok? Na jó, nyilván keresztények nem utálnak senki. Ki nem állhattok? Ez az előszobája annak, hogy esetleg majd utálod is. Van olyan ember, akit ki nem állhatunk. Van olyan ember, aki idegesít, hogyha találkozom vele. Ha nem, akkor jelentkezzetek majd a Sámuelnél, és egy ilyen szentélyavatási procedúrán végig küldjük azokat, akiknek ilyen nincs. A többiek velem együtt viszont legyünk őszinték. Dávid is őszinte volt, amikor kergették őt halálra, hazudtak róla, meg akarták ölni. Ő utálta azokat az embereket. És tudjátok, mit csinált? A seregek urának kiöntötte a szívét. Olyan dolgokat ír le a Zsoltárok könyve, amit rettenetes még olvasni is. Hát egy ilyen szent ember, hogy mondhatta azt, hogy arra, hogy ez legyen, és ez történjen az ő ellenségeivel? Hát ez borzasztó. Nem jár gyerekórára, de jár, csak ott róla tanítanak, ugye? Tehát legyünk őszinték, mert jó helyen van az én haragom. Az Isten, amíg nem adom át a haragomat, addig engem tesz keserűvé és a hazugság fegyverévé, és életveszélybe vagyok én is és a környezetem is. Mert végig fogok menni a harag hullámvasútján. Újra és újra és újra. Át kell adnom a seregek Istenének. Ő előtte mindent kimondhatok. És ez volt Dávidnak a kulcsa. Ahogy a múlt héten hallottuk, ő megállította a seregét, hogy ne törjenek rá a részegen ünneplő Nábára. Ő megállította a seregét, hogy ne öljék meg Sault. Ő megállította és megállította. Miért? Mert megtanult a szellemben vívni a szellemi harcot. És átadni a... Írjunk zsoltárokat. Jó, és akkor beadjuk majd ezt is a Lacinak, hogy itt van a legőszintébb átok Zsoltár, ami... És hogyha utána megszabadultál, akkor az egy jó Zsoltár volt. Énekeld ki, kiást ki az Úrnak minden keserűségetet, és hagyd, hogy elmenjen. Ha leállna a szemétszállítás a városunkban, elborítana minket a szemét. Ugyanilyen a lelked. El kell onnan távolítani azt, ami nem odavaló. Ki az, aki fölvitte a keresztre? Az Úr Jézus Krisztus. Minden olyan gyilkos indulatot. Ki nem állhatom, ellenségem, tegyed föl a keresztre. Vigye el, Dávid fia. És akkor a békesség betölti a szívünket ennek a helyén. A fegyver lehet, mint átok. Dávid egyszer élt vissza a fegyveres erők főparancsnokának a szerepével. Ő, aki megtanulta, hogy lehet megállítani a haragot, egyszer visszaélt a főparancsnoki szerepével, és halálba küldte Úriást. És Isten átka ott van rajta, hogy a fegyver nem fog kihalni a te házadból. És még mások is, de a fegyver lehet Isten átka. és a fegyver lehet Isten áldása. És legyen ez ma az evangéliumunk, amikor a szomszédunkban háború zajlik. Amikor, ha elolvasod a híreket, akkor félhetsz, akkor retteghetsz. Sokan elmennek és vásárolnak önvédelmi fegyvereket, meg mit tudom én, micsodát, országok rakétarendszereket, és van olyan hatalmas Istenünk, aki kezében a fegyver, a mi áldásunk. Azt mondja, ha hevesen rád támadnak is, nem tőlem lesz az, aki ellened támad, elesik veled szemben. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is, hogy pusztítson. Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz eredményes, és megszégyenítesz minden nyelvet, amely perbe száll veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, és az igazságuk, amely tőlem van. Így szól az Úr. Ez az erőteljes állapot, amiben az Isten a béke fenntartód. Amiben ő mozgatja a seregeket. Te az ő szemefénye vagy, az ő gyermeke vagy, akinek nem saját magadért kell bosszút állni, hanem azt a hatalmat és azt az erőt úgy használd, hogy az az igazság fegyvere legyen, és te magad váljál áldássá az Isten kezében. Harag vagy kontrollált elő, mire kaptunk hatalmat? A nyelv hatalma áldás, építés és gyógyítás lett. Erre kaptuk. Sajnos sokszor ugye az átok nyilvánul meg, de a nyelvedet arra kaptad, hogy áldás, építés és gyógyítás legyen. A testi tekintélyedet, az erődet arra kapt, hogy oltalmazd meg a gyermekeidet. Hogy fölemeld, amikor elesett. Hogy elé állj és eltakard, amikor veszély érkezik. A munkahelyi tekintélyedet arra kaptad, hogy annak az árnyékában az emberek növekedni tudjanak, áldásos munkát végezzenek, hogy nyugodt és kiszámítható körülmények között éljenek az emberek. A politikai tekintélyedet arra kaptad, hogy akiknek befolyásolod az életét, azok is békességben lehessenek. Milyen csodálatos volt, amikor azt mondta az újonnan megválasztott köztársasági elnök asszony, hogy ő a békesség embere akar lenni. És az Isten áldja meg őt ebben az elhívásában. És a katonai hatalmadat is arra kaptad, hogy megvédd azokat, akik védtelenek. Igen, olyan világban élünk, ahol katonai hatalmak vannak. A megoldás nem az a lila ködben való ábrándozás, amit sajnos Magyarország vezetői elkövettek a Trianont megelőző időben, hogy nem akarok katonákat látni. Ez egy ugye egyszerű, hazug válasz arra, ami probléma volt akkor. Fölültek egy hazugságnak. Leszerelték a magyar hadsereget, és borzalmas, hogy min ment át az országunk. De arra sem való egy országnak a hadserege, hogy politikai vagy gazdasági előnyszerzésből másokat lerohanjon. Sajnos erre is volt példa az országunkban. Igen, szükség van katonai erőkre azért, hogy a gyengéket és a kiszolgáltatottakat megvédjük. Védelem a családnak, védelem Isten népének, védelem a nemzetünknek, kiemelten az árváknak, az özvegyeknek és a menekülteknek. Így tudom összefoglalni az igéből sok helyről leszűrt igazságokat, hogy Isten arra akar minket fölhasználni. Azért adott neked erőt, és azért ad fegyvereket, a Szent Szellem fegyvereit, és így tudod megharcolni a hit nemes harcát, hogy azt az uralmat, azt a tekintélyt, azt a védelmet, amit Isten ad neked, a seregeknek az ura, azt élvezhesse a családod, Isten népe, a nemzetünk, és azok, akik nagyon kiszolgáltatottak, az árvák, az özvegyek és a jövevények. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy talán az első lépés, hogy ez megvalósulhasson az életünkben, hogy őszintén az Úr elé állunk. És elmondjuk neki mindazt, ami miatt haragos vagyok, mindazt, ami fáj, és mindazért bocsánatot kérek, hogy valakit ki nem állhatok. Kérlek, hogy ne menjetek oda egymáshoz. Voltam néhány olyan alkalmon, amikor ilyen felbuzdulásból azt mondta az igehirdető, hogy most, hogyha valakinek baja van a másikkal, menjen oda és kérjen bocsánatot. Borzasztó trancsírozás volt. Az nem tudta, hogy velük bajunk van, meg, tehát még olyanok is összevesztek, akik azelőtt nem voltak haragosak. Ez magánügy, magánügy. Az is tör lehet, hogyha valakinek oda mondom, hogy te borzasztó dolgot tettél velem, de én ma megbocsátottam neked. Hajtsuk meg a fejünket. És ha úgy tetszik, hogy kiáltasz, kiáltsál, én kérem majd a zenészeket, hogy játszunk egy hangos zenét, hogy ne halljuk, hogy ki az, aki az Úr előtt sír, aki kiált. A lényeg, hogy ne menjen le a nap a haragunkon. Én azt mondom, hogy ne menjen ki senki azon az ajtón haraggal a szívében. És akkor tettél már valamit a háború ellen. Én nagyon nem szeretném, hogy abnormális dolgokat csináljunk, hogy a hazugság fegyverei legyünk. Ne menjen ki haraggal azon az ajtón. Adjuk át a haragunkat, a bosszúállást a seregek Istenének, és az ő békessége töltse be a szívünket. Az Úr vezessen minket ebben. Amen.